Tisztelt elnök úr, tisztelt hallgatóság! Én azt a stratégiát választottam ez a rövid összefoglalóhoz, azokról a munkákról fogok beszélni, amelyek jelenleg folyamatban van, vagy éppen néhány hónapban zárultak le. A mi munkánk az a hipokampusz nevű területre fókuszál, ami alapvető szerepet játszik bizonyos tanulási folyamatokban. A Koki, amikor felvett engem 2009-ben, egy teljesen külsős hallgatóként, vagy hát nem hallgatóként, hanem kutatóként, akkor ezzel az volt a célja, hogy, vagy hát ezt gondolom, hogy egy vérfrissítést hozzon ebbe az intézetbe, mivel én voltam az a jelölt, aki előtte korábban soha nem dolgozott a Kokiban. Azt említettem, hogy a hipokampusszal foglalkozunk, ezen belül is a gyrus dentatus nevű területtel, ami ez a gyrus, ez a hipokampusz információfeldolgozásának az első lépése. Ezen belül mi nagyon szerelmesek vagyunk a szemcsesejtekbe, amik a gyrus dentatusnak a fő sejtjei. Ez fontos tudni, hogy a gyrus dentatusnak az a szerepe, hogy például tehát az elsődleges szerepe, hogy az apró különbségeket különíti el akár tárgyakban, akár eseményekben. Például, amikor életünkben először megláttuk, vagy el tudtuk különíteni egymástól a kék cínegét a szén cínegétől, akkor a gyrus dentatust használtuk. Tehát alapvetően itt a mintázat elkülönítése a fő funkció, és ennek a sejtes mechanizmusait szeretnénk megérteni. A szemcsesejtek viszont nagyon eltérnek más serkentő sejtekhez képest, annak ellenére, hogy a hipokampusznak a sejtmegét gyakorlatilag ők adják a felét, tehát nagyon nagy számban vannak jelen, mégis a biofizikai és a strukturális tulajdonságaik alapján nagyon különbözőnek tűnnek. Első ránézésre látszik, hogy ők nekik, tehát a dendritjük az mindig az egyik irányba megy, van egy szomájuk, a másik irányba megy ki az axon, ami az információt küldi ki. Alapvetően ugyanazt a komputációt végzik el, mint más idegsejtek. Több tízezer szinaptikus bemenetet fogadnak, ezek egy analóg jelnek tekintetőek, ebből képeznek egy digitális jelet, amit akciós potenciálnak hívunk. Ez az akciós potenciál digitális jelként végig szalad az axonjukon, ahol utána újból analóg jellé fordítódik le. Tehát gyakorlatilag ez az a keret, amit mi vizsgálunk a szemcsesejteken. Most gyorsan 5 olyan projektről fogok beszélni, ami tehát éppen folyamatban van, mind a 3 stációról egy-egy, vagy 2 projektet kiemelve. A gyrus dentatus sajnos fontos betegségekben is, tehát nyilván ami elromolhat, az el is romlik, az itt is megtörténik. Számos olyan epilepszia megbetegedés van, aminek a kialakulásában alapvető szerepet játszanak a szemcsesejtek, mind a kialakulásában, mind a visszatérésében. Tehát ezért közvetlenül is haszna van sajnos ezeknek a kutatásoknak. De alapvetően ezek alapjelenségek. Az első projekt, amit néhány hónapja most már lepublikáltunk, ezért így kivétel a többihez képest, azt mutatta ki, viszonylag nehéz kísérletes elrendezéssel, hogy egy bizonyos receptor, ez az MGLUR2 típusú glutamát receptor, ami meglepő módon egy gátló glutamát receptor, a szemcsesejteknek csak egy nagyon keskeny sávjában található. Ez azért fontos ez a receptor, mivel jelenleg több gyógyszercég is fejleszt erre skizofrénia elleni gyógyszereket. Azt tudjuk, hogy a skizofréniát biztosan nem lehet a szemcsesejteken keresztül meggyógyítani, viszont itt találtunk egy olyan mechanizmust, ami akár elég súlyos mellékhatásokat is felvethet ezeknél a drogoknál. Tehát itt azt mutattuk ki, hogy ez a receptor csak itt helyezkedik el, mégpedig azt csináltuk, hogy lézerrel nagyon precízen pötyögtettünk a dendrit mentén glutamátot, ami néhány, tehát 1,3 millisekundumos pulzus hosszal nagyon pici területen megvilágítottuk, és azt láttuk, hogy amikor bekapcsoltuk ezt a receptort, ettől a helytől kijebb egy bizonyos gátlást kaptunk, attól bejebb egy más mértékű gátlást, és a kettő között az átmenet az nagyon meredek volt. Ez bizonyította, hogy, vagy ez volt az egyik jel arra, hogy itt található ez a receptor. Az, hogy ez pont itt található, az modellezéssel mondtuk meg, hogy miért fontos. Ugyanis, hogyha fontos, azt említettem, hogy a szemcsesejtek azok mintázatot különítenek el. Ebben fontos lehet az, hogy a dendritágjaik azok egymáshoz képest párhuzamos számítási egységként működjenek. Ez kell az, hogy ezek a számítási egységek ezek függetlenül szabályozódjanak. És azt találtuk, hogy ez a receptorrendszer, ez pont ideális helyen található ehhez, hogy külön-külön kapcsolgassa az egyik dendritágakat, mivel hogyha ennél közelebb lenne, akkor gyakorlatilag a gátlás az minden egyes dendritágra ugyanúgy érvényes lenne, hogyha ettől messzebb helyezkedne a modellünk szerint, akkor nem lenne egységes a gátlás a dendriten belül. A következő projekt, amely még jövőre fogunk publikálni, nagy remélhetőséggel, arról szól, hogy említettem, hogy a digitális jel az akciós potenciál leutazik az axonon, viszont ez egy visszajelzést is küld a dendritnek, ami szintén egy digitális jelnek tekintenek általában. Itt azt találtuk, hogy ez a digitális jel viszont analóg információt is tartalmaz, mégpedig kálcium imidzseléssel azt kimutattuk, hogyha a sejteket hiperpolarizáljuk, azaz bizonyos értelemben gátoljuk, akkor a kiváltott kálcium jel egyetlen egy akciós potenciál visszaterjedése hatására nagyobb lett, amely egy minimális változás, és ennek a mértéke az függ a szómától való távolságtól, viszont ez az első bizonyítéktán arra, hogy az akciós potenciál visszaterjedése során nem csak digitális jelet hordoz, hanem analóg jelet is. És a következő kísérletekben pedig azt bizonyítottuk, hogy ennek mi lehet a mechanizmusa. Még meglepőbb módon azt találtuk, hogy ennek a növekedésnek, tehát ami egy serkentés, a hátterében egy gátló konduktancia áll, vagy áram, mivel ez a gátló áram az akciós potenciálnak csak egy bizonyos szakaszán aktiválódik, ezért a kiváltott kálciumjel paradox módon meg fog növekedni. Nyilván ez elég bonyolult volt így kísérletesen végigvinni, nem csak azért, mert hogy több meglepő lépés is mutatkozott a hipotézisben, hanem maga a manuális munka is elég nehéz volt. A Brunner János nevű PhD hallgatómon kívül ezt a kísérleti elrendezést gyakorlatilag öten tudják még a világon elvégezni. Ismét azért, mert a szemcsesejtek nagyon kicsik. Ő viszont még tovább is fejlesztette ezt a kísérletet, itt a részletekben nem megyek bele, tehát gyakorlatilag itt elvezetést végeztünk a sejteknek különböző részein, közben kálciumjelet mértünk imidzseléssel, és egy számítógépes modell révén nem kiütöttük ezt az áramot, amit mi felelősnek tartottunk a kálciumjel növekedésért, hanem mesterségesen beindukáltuk a sejtbe, és ezzel replikálni tudtuk azokat az adatokat, amiből kiindult az egész vizsgálat. Második lépés a digitális jel átalakítás a sejteken belül. Szemcsesejteken belül van egy nagyon-nagyon különleges tulajdonság, mégpedig az, hogy az serkentő sejtek közül ők az egyetlenek, akik folyamatosan születnek az agyunkban. Tehát a mi agyunkban is gyakorlatilag naponta úgy 100 új szemcsesejt keletkezik. Ezek a szemcsesejtek beépülnek a hálózatba, különleges kihívásnak vannak kitéve. Viszont valószínű ez a hálózatot képessé teszi arra, hogy olyan fajta számításokat végezzen, amit más hálózatok nem tudnak. Ezt egy vírus módszerrel jelöljük ezeket az újszülött sejteket, mégpedig ezt úgy tudjuk, hogy csak azokat a sejteket jelöljük meg egy fluoreszcens fehérjével, amik a vírus beadás napján születtek. Tehát így, amikor a kísérleteket végezzük, így pontosan meg tudjuk mondani, hogy a világító sejtünk az 15 napos, 35 napos, vagy akár 82 napos. És itt megint egy ellentmondásnak mentünk neki. Ezek a fiatal szemcsesejtek, ezek folyamatos biofizikai fejlődésen mennek keresztül. Ez az egyik hipotézis, vagy tehát többé-kevésbé elfogadott nézet. Mindemellett mindenki úgy tekint ezekre a sejtekre, hogy kétféle funkciót töltenek be. Van egy fiatalkori funkciójuk és egy felnőttkori funkciójuk. Én ebben egy ellentmondást látok, tehát hogyha van egy folyamatos fejlődés, akkor én nem látom azt, hogy hogyan lehet két eltérő populációt ebből létrehozni. Ezért terveztük a következő kísérletet, hogy gyakorlatilag 2-től 10 hetes korú szemcsesejteket vizsgáltunk elektrofiziológiai módszerekkel. Sok adatot begyűjtve azt találtuk, hogy valóban a legtöbb biofizikai tulajdonság ezeknek a felnőtt korban születő szemcsesejteknek folyamatosan változik. Mégis a saját hipotézisem ellenében találtunk olyan jelfeldolgozó képességi paramétert, amely alapján két populációra lehet osztani a felnőttkorban születő szemcsesejteket, mégpedig ez pont az akciós potenciál feldolgozó képességük, ami tehát gyakorlatilag így hidat tud képezni ez a felfedezés a korábbi ellentmondásban, tehát hogy annak ellenére, hogy folyamatosan fejlődik a biofizikai tulajdonsága, ennek van két stabil állapota, amely a sejtek kimenetét két meghatározott funkció szerint tudja tartani a sejtek, tehát a felnőtt korban születő sejteket. Időrövidségében ezt most kihagynám, ezt Olaj Viktor TDK hallgató végezte ezt a projektet, gyakorlatilag itt annyit mutattunk ki, hogy egyetlen ion csatorna jelenléte alapján anatómiailag ugyanolyan osztályba sorolható sejtek teljesen eltérő módon viselkedhetnek. Ennek számos következménye van, tehát át kell értékelni például azt, hogy hogyan azonosítjuk a sejteket. Viszont most gyorsan lépek a harmadik lépésre, viszont itt is kiadjam ezt a lépést, mivel ez egy régebben publikált eredményünk, itt elsősorban a módszerről szeretnék beszélni. Tehát a gyrus dentatusnak a kimenetét viszonylag nehéz vizsgálni, mivel egy szemcsesejtnek csak egy axon kollaterálisa van, és az elég messzire megy a sejtestől, ezért nem lehet konvencionálisan azt megcsinálni, hogy elvezetjük a posztszinaptikus sejtet és a preszinaptikus sejtet. Ezt kikerülendő mi azt találtuk ki, hogy közvetlenül az axonból vezetünk el a szemcsesejtekből, ami megint nem egy egyszerű módszer, viszont kellő kitartása véghez lehet vinni, és ugye, hogyha egyszerű lett volna ez a projekt, akkor már rég megcsinálta volna valaki. Úgyhogy tehát elhatároztuk azt, hogy az axonból vezetünk el is a posztszinaptikus sejtjeiket a CA3 régióban, és itt egy elég meglepő jelenséget találtunk, amire talán a legbüszkébb vagyok. Ez még mindig messzire van a publikálástól, körülbelül ez másfél-két év múlva fog realizálódni. Viszont ez a jelenség, ez szerintem alapjaiban fogja megváltoztatni azt, hogy hogyan gondolkodunk mind a szemcsesejtekről, mind a szinapszisaiknak a működéséről. Ugyanis itt azt találtuk, hogy egyetlen egy idegsejt aktivitásával, tehát egy rövid burst aktivitásával el tudjuk azt érni, hogy a szinapszisainak a hatékonysága 1-től 7 szekundumig 2-3-szorosára fog növekedni. Azaz ez teljesen másfajta paradigmában mutatja azt, hogy hogyan képes egy szinapszis átalakulni. Tehát ugye eddig voltak ezek a hosszú távú plasztizitási folyamatok, amikor is a legtöbb paradigmában az történik, hogy egy nagy elektródával nagyon sok axont, nagyon nagy stimulussal aktiválunk, és ezzel elérhetünk egy 2-3-szoros vagy akár többszörös változást a szinapszisban. Itt viszont arról van szó, hogy egyetlen egy sejtet, egyetlen egy stimulus hatására hosszú szekundumokig megváltoztatunk, és ez az időablak ráadásul pont egybevág azzal az időablakkal, ami a gyrus dentatus térbeli munkamemória időablakában képes működni. Azaz itt az történik, nem mindegyik posztszinaptikus sejten történik ez az óriási változás, hanem csak egy részükben, elsősorban azokban, akik nagyon hatékony gátlást váltanak ki a CA3-ban. Tehát egyetlen egy élmény hatására, tehát például a szemcsösejt áthalad azon a, vagy hát az állat áthalad azon a területen, ahol ennek a szemcsösejtnek a célterülete van, ott aktiválódik. Ennek hatására 7-10 szekundumig átalakul a posztszinaptikus hatása. Végezetül szeretném megköszönni a támogatást az akadémiának, a Wellcome Trustnak és a Richter Gedeonnak, illetve a munkatársaim, akik az évek során ebben részt vettek, ők közülük néhányan már nincsenek velem, tehát csak azok maradtak, akik képesek voltak ezeket a technikailag elég nagy kihívás jelentő kísérletet elvégezni, illetve a kollaborációs partnereimnek és önöknek a figyelmet. Köszönöm szépen!
Tehát itt nem is volt, tehát itt gyakorlatilag egy publikált eredményt mutattam. Ezen kívül a Lancet támogatásával két másik publikációt jelent meg. Az egyik az General Science, az szintén, és egy PROS. De alapvetően, tehát ugye ennek az volt a stratégiám, hogy amikor 2009-ben hazajöttem.
Én értem, hogy nőnek ezt kísérletek.
Nem is a nehézség, hanem hogy új munkát kezdünk el. Csak akkor kivással másnak mondom.
A másik kérdésem az, hogy ugye arról volt szó, vagy arról megy ki, hogy egy kutatós portfóliót jön. Most ezzel, hogy állsz, akkor én ugye meghallottam ezt az előadást, értek arról, mennyit értek. Egyébként pedig látom a
hobbitokat. Hát ők összesen nem
csak ilyen. Összesen két PHD hallgató van itt fölvüntetve.
Igen, és rajtuk kívül van még egy TDK hallgató. Voltak többen, de szerintem most vagyunk az optimális létszámban, tehát hogy öten vagyunk a laborban, az asszisztens egyik. És ez azért fontos, hogy ennyien legyünk, mivel tényleg ezek a kísérletek nehezek, és nagyjából két évig tartanak, mert nem tudok egy embert, hogy ezeket el tud elékezni. És tehát itt vannak olyan nevek is, akik nem tették meg azt a szintet, hogy ezt tudják végezni. És szerintem hasznosabb volt egyébként megszabadulni, viszont a legtehetségesebb emberekkel tudok együtt dolgozni, ahhoz, hogy a kísérleteik jól haladjanak, az nekünk is napi szinten ott kell tenni. És úgy érzem, hogy most vagyok az optimális létszámára az
az öt. Az öt az úgy jön össze, hogy te így kés hallgató.
Tehát, hogy három. Tehát a TDK hallgató nem is sokat dolgozik. Tehát ő is egy PhD hallgatónál szerintem magasabb szinten. Tehát így összesen. Tehát az asszisztens egy, tehát három hallgató, én is elég sokat kísérletezek is az asszisztenssel. De tényleg szerintem ez így optimális.
És nekem, mint kutatócsoport kicsinek tűnik, de ezt
csak jelent. Ez a tisztában.
Köszönöm szépen.
Köszönöm.